Péter Árma Caritas, Fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
És megsokszorozzuk, s ajándékba adjuk másoknak, mondta második János Pál. Köszöntöm hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják az Inter Arma Caritas 411. adásában. Gondolatok az zarándoklatról.
Furcsa dolgot fogok mondani, nem elég már, hogy harangozunk. Erre nem gyűlnek össze az emberek. Embereket néha még zavarja is a harangszó. Nem elég, hogy megjelenik a honlapon, vagy egy papírlapon a fali újságon. Még csak talán az sem elég, hogy e-mailben írunk egy levelet, vagy megküldjük ezt a felhívást. Én azt hiszem, hogy a személyes megszólítottság az egyik legfontosabb dolog lenne ebbe. És persze az lenne a legjobb, ha ezt a zarándoklatot meg is beszélnénk utána.
Honvédségi hírek röviden.
Maléter Pál, ráemlékezünk ma. Arra a tehetséges katonára és jó hazafira, aki tökörre érkezése után már soha többé nem lett szabad ember.
Nádasi Afonsz hadinaplójának felolvasását folytatjuk.
Elmentem a Balcsevics kastélyba, ott székel a hadosztályparancsnokság, de nem szeretek hiányra menni. Csak néhány kedves jó barát enyhíti ezt az érzést, mindig felvetődik bennem. Vajon meddig kell még egyeseknek kint lenni a pokolban, hogy megtanulják azt a pofon egyszerű gondolatot, hogy rajtuk kívül a többiek is emberek?
Hogyan éli meg a zarándoklatot, mennyire tartja fontosnak, milyen hatása van a lelki életére. Katonákkal, tábori lelkészekkel készített beszélgetésekből válogattam.
Lelki életet tekintve, egyre több katona meri fölvállalni azt, hogy ő vallásos.
Én úgy gondolom, hogy igen. Nyilvánvalóan a második világháború utáni durván 50 év a szovjet érában nem volt jó a lelki életnek sem.
Bozó Tibor dandártábornok.
Egyre több katona vállalja fel a rendszerváltás után azt, hogy igen, én hívő vagyok, én keresztény vagyok, én katolikus vagyok, én református vagyok, én evangélikus vagyok. Egyre többen vállalják fel, és ez jól is van így. Hiszen Tibor atya is elmondta itt, hogy a tegnapi élményét ezzel a civil emberrel, aki kérdezte, hogy hát a katonák is vallásosak, hát hogyne, hát évezredekre nyúlik vissza a hagyomány. És ugye a centúrió, a százados, akit a szentmisében mindig idézünk, és elmondjuk, hát hogy ne. Én úgy gondolom, hogy jól is van ez így.
És önöknek nagy a felelőssége vezetőknek, mármint példamutatást tekintve?
Hogyne, igen. Tehát nyilvánvaló, hogy be kell mutatni azt, és jótékony hatással van arra is, hogy a katonák látják azt, hogy a vezető nem csak vezető, hanem lelki életet él, és vallásos keresztény is. Nagyon fontos dolog.
Palásti Krisztián zászlós. Mit jelent az ön számára az, hogy hívő katonaként tud szolgálni?
Mivel kisgyerekként is szinte a templomban nőttem föl, és vallásos neveltetést kaptam, ezt tovább tudtam vinni a honvédségbe, a szakmámba, a munkámba, és ez vitt el idáig, illetve ennek tudható be ez a kitüntetés is, hogy embernek maradni, illetve katonának maradni mindenféle viszonylatban, mindenféle módon.
Ilyen katonai zarándoknak mi a jelentőség az ön számára?
Hát én úgy gondolom, hogy összetartja, összefogja, összekovácsolja azokat az embereket, legyenek azok katonák, legyenek azok civilek, mindenkit, ez az egész katonai zarándoklat, minden egyes katonai zarándoklat, legyen az itthon, legyen az külföldön.
Kállanger Roland tábori lelkésszel, Rozsi atyával állok itt a Nemzeti Katonai Zarándoklat alkalmával a Mária Remetei kegytemplom mellett. Mit jelent számodra egy ilyen katonai zarándoklat?
Ez a katonai zarándoklat, ez egy csúcspont.
Kálinger Roland őrnagy, Rozsi atya, tábori lelkész.
A napi, heti, havi munkánk kiteljesedése, mert amit bent a laktanyában megélünk kicsibe, hogy barátok vagyunk, keresztények vagyunk, hívők vagyunk, azt itt ezen az zarándoklaton ünnepélyes keretek között meg tudjuk élni.
Bármennyire is úgy tűnik, hogy a zarándoklat az egy ilyen nagyon sokrétű dolog, hogy abban benne van gyaloglás, benne van imádság, benne van ének, fölkészülünk, hogy elindulunk, hogy megérkezünk.
Berta Tibor katolikus tábori püspök.
De valójában a legfontosabb dolog szerintem minden egyes zarándoklatnál, hogy ott, azon a zarándoklaton Jézus Krisztussal kell találkozni a Szent Misén. Az összes többi az, hogy megiszunk egy kávét, ebédelünk, mind-mind igazából csak olyan elemek, amelyek lazán kötődnek ehhez. A legfontosabb elemnek tartom minden egyes zarándoklatnál a Szent Misét. Jézus Krisztussal való találkozás. És nem szabad elbagatelizálnunk ezt a dolgot, hogy hát igen, mert hogyha imádkozunk, akkor ott az is egyfajta találkozás. Igen, persze. Templomi éneklés is egyfajta találkozás. Az is az. De a Jézus Krisztussal való az igazi találkozás a Szent Misében történik meg. És sehol máshol.
És ez mennyiben az egyes embernek a találkozása, és mennyiben a közösségé?
Az egyes embernek a közösségben való találkozása Jézus Krisztussal. Tegnap a logisztikusok Szent Miséje volt a rezsőtéri templomban. Ugye Szent Máté apostol ünnepén, és ott pendítettem meg azt a gondolatot, hogy szinte minden templomunkban található egy missziós kereszt. És azon általában az van rajta, hogy mentsd meg a lelkedet. És akkor évszámok, hogy mikor volt az adott évben ott egy ilyen missziós beszéd sorozat. És azt gondolom, hogy pont talán a Máté szerinti evangéliumból kiindulva, hogy nagyon fontos persze, hogy megmentsem a lelkemet, de hogy megmentsem a másik embernek a lelkét. Hogy a férj megmentse a feleségének a lelkét, a gyerekeinek a lelkét, hogy a gyerek megmentse az édesapja lelkét, az édesanyja lelkét, a nagyszüleimét, a rokonaimét, a barátaimét, az elöljáróimét, a főnökeimét, a beosztottaimét. Ez egy közös dolog. Az Istent úgy szólítjuk meg, hogy mi atyánk.
Az mennyiben fontos, és talán itt kicsit utalok a tábori püspökség, a tábori lelkészségnek hivatására is. Mennyiben fontos, hogy ezt a találkozást esetleg a katonák megbeszéljék egymás között?
Igen, hát ez lenne a mi nagy-nagy feladatunk, hogy a zarándoklat után, vagy a zarándoklatra, akiket hívtak a tábori lelkészek, és hadd mondjam el azt a nagy titkot, hogy a zarándoklatunkra azért a katonák úgy jönnek el, hogy oda kell menni az emberhez. Tehát nem elég a levelem, nem elég a felhívásom, oda kell menni az emberhez, és ránézni, hogy gyere már el a zarándoklatra. Légy szíves. Próbáld ki.
A mai kor hozza ezt, hogy meg kell szólítani, mert egyébként lehet, hogy magától értetődő lenne, hogy valaki akár ateistaként kíváncsi, és csak közösségi szellemért megy el, vagy aki hívő, az azt mondja, hogy megnézem, hogy mit kapok ettől lelkileg.
Furcsa dolgot fogok mondani, nem elég már, hogy harangozunk. Erre nem gyűlnek össze az emberek. Embereket néha még zavarja is a harangszó. Nem elég, hogy megjelenik a honlapon, vagy egy papírlapon, a fali újságon. Még csak talán az sem elég, hogy e-mailben írunk egy levelet, vagy megküldjük ezt a felhívást. Én azt hiszem, hogy a személyes megszólítottság az egyik legfontosabb dolog lenne ebben. És persze az lenne a legjobb, ha ezt a zarándoklatot meg is beszélnénk utána. Hogy mi történt itt, hogy kit mi fogott meg valójában, hogy mi zajlott le benne. Hogy mi volt a szimpatikus, mi volt a nem szimpatikus. Ugye nagyon sokszor fölteszik a kérdést, hogy azon kívül, hogy Jézus beszélt az apostolaival, és amit mi el tudunk olvasni, ezen kívül még miről beszélt velük? Azt hiszem, hogy nagyon hétköznapi dolgokról, nagyon emberi dolgokról. Minden bizonnyal, amikor meggyógyítja Máté meghívása előtt Péter anyósát, nem hiszem el, hogy utána nem kérdezte meg a Pétertől, hogy van az anyósod. És lehet, hogy ilyen nagyon, nagyon vulgárisan hangzik ez, de teljesen hétköznapi dolgokról beszélgetett velük minden bizonnyal. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy abban is benne volt a tanítás. Tehát amikor azt mondta, hogy nézzétek az ég madarait, vagy a mező virágait, hát az is egy hétköznapi beszéd, nem? Mi azt hiszük, hogy ez ilyen szónoklatok voltak ezek. De én szerintem ő teljesen, bocsánat a szóért, hogy normálisan beszélt a tanítványaival. Nem állt ki, és...
Nem volt semmi pátosz ebben.
Nem volt semmi pátosz benne, nem állt ki a szószékre. És teljesen hétköznapian mondta el az Istennek a szavát. Hát pont ez benne a lényeg, hogy annak a fölséges, mindenható és örökkévaló Istennek a szavát, aki adta a Sínai hegyen a 10 parancsolatot. Itt van valaki, és nagyon szépen írja ezt le a Benedek pápa a 3 kötetű könyvébe, hogy itt van valójában az az Isten, akit Mózes csak hátulról láthatott. És itt most megjelent az az Isten valójában, hogy ő vele beszélhettek, ő neki a hangját halljuk Jézus Krisztusban.
Honvéd segélyek, röviden.
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra, valamint Maléter Pál egykori honvédelmi miniszterre emlékeztek a Honvédelmi Minisztérium és Tökölváros önkormányzat által szervezett Maléter Pál emlékünnepségen Tökölön, a Maléter kopjafánál november 3-án.
65 évvel ezelőtt, 1956. október 28-án a szovjet különleges hadtest parancsnoksága és politikai osztálya a tököli katonai repülőtéren rendezte be a főhadiszállását.
Szabó István, honvédelmi államtitkár.
Hozzájuk jött tárgyalni november 3-án egy magas, jó kiállású katonatiszt, Maléter Pál. Ráemlékezünk ma arra a tehetséges katonára és jó hazafira, aki Tökölre érkezése után már soha többé nem lett szabad ember.
A honvédelmi államtitkár azt is elmondta, Maléter Pált november 2-án Nagy Imre miniszterelnök vezérőrnagyi rangban honvédelmi miniszterré nevezte ki. A miniszterelnök utasítására kezdte el a szovjet csapatok kivonásáról szóló tárgyalások előkészítését, majd érkezett meg Tökölre.
A 39 éves Maléter boldog, szerelmes magánemberként, ambiciózus katonatisztként, elkötelezett miniszterként érkezett ide Tökölre. Egyenes tartása, nyílt tekintete tiszteletet ébresztett. Szándékai tiszták és nemesek voltak. Hitte, hogy az adott szóban bízni lehet. Hitte, hogy több ártatlan áldozat nem eshet.
Maléter Pál egykori honvédelmi minisztert a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés büntette vádjával halálra ítélték, és 1958. június 16-án kivégezték. A Maléter kopjafánál ünnepi műsorral, majd koszorúzással emlékeztek a posztumusz vezérezredesre. A megemlékezés az őt ábrázoló szobornál folytatódott, ahol Szabó István honvédelmi államtitkár és Hoffmann Pál polgármester koszorút helyezett el. Érseki szentmisével és ökumenikus igeliturgiával adóztak az elhunyt katonák emlékének az egykori hadifogolytábor temetőjében. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes emlékező beszédében kiemelte, a magyar katonák az első világháborúban is esküjükhöz hűen teljesítették kötelességüket, a legdrágábbat, az életüket adták a hazáért.
Az osztrák-magyar monarchia egyik legnagyobb első világháborús hadifogolytábora a Magyarország területén felépített ostyasszonyfai volt. A tiszti és legénységi táborban fennállásának 4 éve alatt több mint 100 000 hadifogoly fordult meg, ebből 55 000 orosz, 23 400 olasz és 42 000 román volt. Annak ellenére, hogy az ostyasszonyfai hadifogoly táborban megvalósították a kor előírásainak megfelelő, magas szintű egészségügyi ellátást, a folyamatosan érkező hadifoglyokkal óhatatlanul megérkeztek a betegségek és a járványok is, többek közt a spanyolnátha. Sajnos az ostyasszonyfai hadifogolytáborban is több ezren vesztették életüket, a foglyokon túlmenően az őrszemélyzet tagjai is.
A megemlékezésen a misét celebráló Márfi Gyula nyugállományú veszprémi érsek úgy fogalmazott: noha hazánk nem volt ártatlan a háborúban, a trianoni békediktátumban nyomát sem látni az igazságosságnak, ahogyan a gyógyító célú büntetésnek sem. A megemlékezésen koszorút helyezett el az emlékműnél többek között Ág Péter, a térség országgyűlési képviselője is.
Honvédségi híreket bővebben a honvédelem.hu elektronikus oldalon találnak, illetve a Katolikus Tábori Püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. A ti élményeit írta meg naplójában Nádasi Alfonsz tábori lelkész. Ezúttal is megosztjuk a hallgatókkal, folytatva a sorozatot, a napló felolvasását. Büzsöny Ferencet hallják.
Elmentem a Balcsevics kastélyba. Ott székel a hadosztályparancsnokság, de nem szeretek hiányra menni. Csak néhány kedves jó barát enyhíti ezt az érzést, mindig felvetődik bennem. Vajon meddig kell még egyeseknek kint lenni a pokolban, hogy megtanulják azt a pofon egyszerű gondolatot, hogy rajtuk kívül a többiek is emberek? Amikor a kellemkedő pofa viziteken túl voltam, és az ebéden is, bájmosolyan ültem a sok szellemtelen, világmegváltó gondolatszatócs között. Belém ütött a menkő. Megkértek futárnak a hatos parancsnokságra. Szerencsére egész jó úton jutottam el oda. Megtaláltam a parancsnokságot. Nem volt nehéz, hiszen az előzetes leírás és a befutó kábelek hamar oda juttattak. Micsoda más világ ez? Csak ilyen helyre ne kellene jönnöm sohasem. Az első három öreg degenerált alezredesnél még elfogadta méreg és addő. De a negyediknél már előre találgattam, hogy milyen hülye alakkal fogok találkozni. Ha eltalálom, már előre mosolygok magamban, ha pedig nem, addig beszélgetek vele, amíg kiderül, hogy ügyesen leplezi szűk fejűségét. De ez nem sok idő kellett, mert a negyedik, ötödik mondatban mindig minden kiderült. Mint oázis a sivatagban, olyannak találtam ezt a nagyszerű embert, Porkoláb vezérkari századost. Mondtam neki is mindjárt a feltételezett diszkréció tudatában, és abban, hogy intelligens ember lévén helyesli a véleményemet. Hát ennyi remegő téli törzstisztet, és ennyi önző fiatal tisztet még nem láttam egy halomban. Sajnos igazat adott nekem. Közben a folyosón beszélgettünk, illetve hangosan nevettünk Lacival. Ő talán még jobban élvezte ezt a tömény agyalágyultságot. Az egyik lüke a lezredes lefogott bennünket, és minden kérdezés nélkül magyarázni kezdte, hogy milyen bevetésben voltak. Persze önök lelkész urak nem is tudják elképzelni azt a veszélyt, amilyet átéltünk, hiszen önök csak biztonságban legeltetik báránykáikat. Erre összenéztünk Lacival. A lezredes úr, ez bevetés? Hiszen naponta egyedül megjárom ezt a vidéket a legkisebb alakulatokhoz is. Ha ezt bevetésnek nevezik, akkor mi az, ahol mi járunk és jártunk az elmúlt fél évben? Volt az a lezredes úr például az első vonalban a géppuskásoknál, vagy hozott vállán sebesültet a vonalból? Nem hagyta tovább folytatnom. Lángveres lett és dühösen válaszolt. Ez függelemsértés, így beszélni egy törzstiszttel.
Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 411. adását hallották el. Köszönök önöktől a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Második János Pált idézem. Az emberiség jövője azon az embereken múlik, akik az igazság alapján állnak, s akiknek életét áthatják azok a magas erkölcsi elvek, amelyek a szívet képessé teszik az önfeláldozásig kitartó szeretetre.
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Virág József vagyok. Egy gondolatot szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal. A mai napon, hittanórákon az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről beszélgettünk a gyerekekkel, és szándékosan minden évfolyamon, kortól, érettségtől függetlenül ugyanezt a témát vittem magammal. Kíváncsi voltam, a gyerekek mennyire érzékelik az egyes fogalom mögötti tartalmat, meg tudják-e ítélni, vajon van-e dolguk ezekkel, mit jelent az éhezőnek enni adni, meglátogatni a beteget, vigasztalni a szomorkodót, tanácsot adni. Hát és volt egy téma, halottakat eltemetni, amit nyilván nehezen tudtak a legtöbben értelmezni. Erről beszélgettünk, és arra jöttem rá, hogy amikor az adásról, az adományozásról volt szó, akkor a gyerekek nagyon jól pontosan érzékelik azt, hogy milyen fontos és milyen jó megosztani másnak a nehézségét, a fájdalmát, és enyhületet hozni neki a kihívásban, amely talán meghaladják az erejét. Minden gyermek korosztályban ez egyértelmű volt. Vannak érettebbek, vannak tapasztaltabbak, akik a maguk is kor ellenére már ezt világosan látják. Jóistentől kapott indításunk van erre. Az írásban egyértelmű, Jézus lelkülete erre indít bennünket, hogy segítsük a rászorulókat, és segítsük a jó ügyeket. Tulajdonképpen ezért szólok most, hiszen mindannyiunk számára fontos a Mária Rádió ügye. Pontosan azért, mert a szeretet hullámhossza, az evangélium jó hírének a terjesztése, ajándék azoknak, akik szolgálják ezt, hiszen részt vehetnek Isten művében, Isten megtisztel bennünket azzal, hogy munkatársai lehetünk, és ajándék mindannyiunknak, akik ugyancsak hallgatjuk, szeretnénk megszívlelni és megtartani azt, amit eljut hozzánk. Hogyha a gyerekek jól értékelik azt, hogy milyen fontos adni jó szívvel és szabadon, akkor én most erre szeretném hívni a kedves hallgatókat. A magunk lehetősége szerint, mint eddig is, ne fáradjunk bele nem csak a jó cselekedetekbe, hanem ebbe a bizonyos szívből jövő, szívből fakadó adományozásba. Lehetőségünk ez mérten támogassák a Mária Rádió szolgálatát, munkáját, és segítsék abban, hogy a lehetőségeit kiterjesztve még nagyobb számban jusson el az evangélium jó híre az emberekhez, akiknek oly nagy szüksége van az isteni örömhírre ebben a mai világban. Ezt szeretném megköszönni, hogy meghallgatták ezeket a szavakat, és megköszönni azt, hogy imádkozunk a gyerekekért, a gyerekeinkért, hogy mindig jól értsék ennek az üzenetnek a lényegét, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit ne csak felsorolni tudják, hanem gyakorolják is azokat. És mi is hasonlóképpen tegyük a jót, és ha lehetséges, most erre kérlek mindenkit, támogassuk a Mária Rádió szolgálatát. Kedves adományozók, jóságát, nagy lelkűségét, ahogy szoktuk mondani, Jóisten fizesse meg. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Bajzát Ferenc atya gondolatait hallják a Mária Rádióról.
A Mária Rádió egyik kedves riportere azt kérdezte tőlem, hogy miért szeretem én a Mária Rádiót. Elgondolkoztam rajta, hiszen az ember olyan ritkán fogalmazza meg, hogy miért szeret valakit valamit. Miért szeretem az édesanyámat? Mert az édesanyám volt. Miért szerettem a tanáromat az iskolában, mert tanárom volt. Miért szerettem és szeretem a Mária Rádiót? Mert Mária Rádió. Nem valamelyik bár jó nevű, de mégis számomra talán idegennek tűnő rádió. Mária Rádió a szűzanyának az üzenete. És úgy elgondoltam, hogy milyen csodálatos lehetett volna annak idején, ott Názáretben, hogyha a szűzanyának lett volna egy rádiója, és el tudta volna üzenetként mondani a világnak az ő nagy örömét. a Mária Rádió Mária Rádiója. A Mária Rádió aztán rádió, tovább adja az üzenetet. És ilyenkor arra gondolok, hogy ez egy csodálatos dolog, tovább adni az embereknek azt, ami az Istené. Amit az Isten bennem és nekem egy pillanatra átadott. Ez a csodálatos üzenet, a rádió az, amit én nagyon szeretek. Éppen ezért, mivel már 13 éve szolgálom ezt a rádiót, arra kérem a rádió hallgatóit, hogy szeressék Máriát, a szűzanyát, legyenek a szűzanya üzenetének hírvívői, és váljanak rádióvá. Isten szereteti, továbbadó, értékes emberekké.
Bajzát Ferenc atya gondolatait hallották a Mária Rádióról.
Hírek.